Szeretettel köszöntelek így együtt is benneteket. Megszokott, hogy szólok a fiatalokhoz, menet közben szeretnék majd hozzátok szólni, úgyhogy kérlek figyeljetek. Engem lesz egy pont, ahol majd kifejezetten hozzátok is szeretnék szólni. Egy olyan kérdésről szeretnék szólni, amiről azt feltételezem, hogy mindannyiunkat közvetlenül érint. Bevezetésként azt hadd kérdezzem meg tőletek, hogy van-e közöttünk olyan, akit még nem környékezett meg a feladásnak a gondolata? Mert ha van ilyen, akkor ő nyugodtan kimehet, és nem érdekli őt az igehirdetés. De ha van köztünk olyan, aki küzdött valaha az életében azzal, hogy jöjjön egy gyülekezetbe szombaton, vagy küzdött az életében azzal, hogy önmagával meddig kell küzdködnie, és feladja az önmagával való küzdelmeket, hogy küzdött azzal, hogy hogyan lehet az Istennel folyamatosan járni, és nem csak egyszer-egyszer megtalálni őt. Vagy küzdött azért, hogy feladja a testvéri kapcsolatait. Küzdjön azért, hogy megértsék egymást testvérekkel, küzdjön a gyülekezeti testvéri közösségért. Akkor azt hiszem, hogy érintettek vagyunk ebben a kérdésben. Szeretném, hogyha egy néhány igeverset gondolnátok, illetve összeadnánk. Mit mond az ige az álhatatosság kérdéséről a mikorunkban, a végidején? Ha azt mondom, hogy az utolsó napokban különleges jelentősége van a kitartásnak, az álhatatosságnak, akkor milyen bibliaversek jutnak eszetekbe?
Jézus számtalan szóban, jelenések könyvében, aki mind végig, az. Uh-huh. De a földi hétekkor is sok ilyen igét mondott el.
Egyet-egyet konkrétan idézzetek fel.
Aki mind végig állhatatos marad, az
üdvözül. Aki mind végig állhatatos marad, az üdvözül, mondta Jézus a nagy apokaliptikus beszédében, Máté evangélium a 24. fejezetében. Van-e más, amit konkrétan felidéznétek? Tehát kifejezetten olyan bibliaversre gondolok, ami összekapcsolódik az utolsó napokkal. Az álhatatosság és az utolsó napoknak a kérdése, jelentősége.
Nem kimondottan az álhatatosságot mondja, azt mondja, hogy itt van a szentek végességes tűrés.
Így van. Jelenések könyve 14. fejezet 12. verse. Itt van a szentek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Talán Jelenések könyve 3. fejezet 10. versét lapozzuk még fel, ami egy Jelenések könyve 3. fejezet 10. versét, aminél megint különleges értelemben, különleges hangsúllyal szól a mikorunkhoz ígéretként. Ezt mondja, mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Ugye az utolsó nagy megpróbáltatás, az utolsó nagy nyomorúság idejéről szól ez a bibliavers, és azt mondja, hogy mivel te megtartottad az én álhatatosságra intő beszédemet, ezért én is megtartalak téged. Nagyon világos összefüggés van a szabadulás és az álhatatosság között ezekben az igékben. Aki mindvégig álhatatos marad, az fog üdvözölni. És ugye Lukács evangélium a 21. fejezetében kifejezetten olyan körülményekről beszél, amelyekben az üldözésről, a megpróbáltatásokról, a nehézségekről szól, azokra irányítja a figyelmet, és ott újra elmondja ezt a gondolatot, Lukács evangélium is feljegyzi ezt a gondolatot, a 21. fejezetben, a 12. verstől kezdődik ennek a szakasznak a leírása, illetve hát már korábbról is, a 9. verstől is, háborúkról, ország-ország ellen támad, földindulások lesznek, éhségek, járványos betegségek, rettegések, nagy jelek az égből, üldözések a gyülekezetek elé állítanak, tömlöcbe királyok, helytartók elé visznek az én nevemért, és azt mondja, hogy elárulnak titeket szülők, testvérek, rokonok, barátok is, gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de fejeteknek egy hajszála sem vész el, a ti béketűrésetek által nyeritek meg a ti lelketeket. A ti álhatatosságotok által nyeritek meg a ti életeteket, a ti üdvösségeteket. Ezt mondja az ige. Szeretném, hogyha egy néhány gondolaton keresztül meglátnánk azt, hogy az ige mi mindenre irányítja a figyelmünket akkor, amikor arról beszélünk, hogy álhatatosak legyünk. Mert ezt így nagy általánosságban elmondhatunk, hogy az ige, elmondhatnánk azt, hogy az ige azt mondja, hogy mindenben legyél álhatatos. Mégis érdemes látni azt, hogy milyen kifejezett területek vannak, ahol azt mondja, hogy szükség van a kitartásra, szükség van arra, hogy szilárdan, erősen megálljunk. Érdekes az, hogy az Új Szövetségben többféle kifejezést fordíthatunk álhatatosságnak. Tehát emögött sokkal több szó áll, gondolat áll. Például az egyik az, hogy erősen megállni, szilárdan megállni valamiben. Egy másik azt mondja, hogy alatta maradni a tehernek, kitartani valamiben, hordozni a terhet. Aztán egy harmadik azt mondja, hogy az odaszánásban kitartó, az odajárulásban kitartó, abban erős, hogy ott áll, ott marad az Isten színe előtt, és kitart abban. Vagy egy másik helyen azt mondja, hogy erősen megtart valamit. Ilyen gondolatokat, ilyen kifejezéseket találhatunk. És akkor nézzünk végig néhány pontot, hogy mik azok a területek, ahol nekünk meg kell harcolnunk azért, hogy kitartóak legyünk, ahol mondhatjuk így, hogy különösen fenyeget bennünket a feladás veszélye, vagy mondhatjuk így is, ami kulcspont abból a szempontból, hogy győzni fogunk-e. Az első gondolatot a Tesszalonikai második levél harmadik fejezetéből szeretném idézni. A Tesszalonikai második levél harmadik fejezet 5. versét, ahol ezt mondja, az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre és Krisztus iránt való álhatatosságra. Érdekes kifejezés, nem? Az Úristen pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Vagyis mondhatnánk így, hogy az ige azt mondja, hogy nekünk az Istennel való kapcsolatunkban kell az álhatatosságot gyakorolnunk, a Krisztus iránt való álhatatosságra hív bennünket, ami ugye egyrészt jelenti azt, hogy Krisztusban bízunk, és nem magunkban, nem másban. Másrészt jelenti azt is, hogy az Istennel való kapcsolatért küzdeni. Az Istennek a jelenlétéért, az Isten után sóvárgás vágy legyen ott az életünkben. Egy ószövetségi kifejezés jutott eszembe ezen a ponton, amikor azt mondja, hogy mégis megfáradtál én bennem. Megkérdezi az Isten, hogy mit nem kaptál meg tőlem, mit nem tettem meg érted, és mégis megfáradtál én bennem. Valahol a bűnnek a legmélyebb rontása a mi életünkben, hogy mi jó dolgunkban készek vagyunk elfordulni az Istentől. És a rossz dolgunkban is készek vagyunk elfordulni az Istentől. A jó dolgunkban elfeledkezve róla, a rossz dolgunkban meg belekeseredve a rosszba, belekeseredve a nehézségekbe. És az Isten azt mondja, hogy Pál apostol azt mondja, hogy kívánom, hogy az Isten igazgassa a ti szíveteket a Krisztus iránt való álhatatosságra. Hogy az Isten ezt munkálja a ti életetekben. Ehhez a gondolathoz kapcsolnám azt is, amiről a múlt alkalommal, amikor itt voltam, szóltam, hogy a Krisztusban való szabadságban álljatok meg. Hogy a Krisztusban való szabadságban, amire az Isten megszabadított minket, abban álljatok meg, abban legyetek álhatatosak. Ne adjuk fel azt a szabadságot, amit Krisztus megszerzett nekünk. Ne adjuk fel se formális ceremóniák végzésébe merülve, hogy vallásosak legyünk, és nem szabadon szeressük az Istent, és engedelmeskedjünk nekik, hanem a formasságnak a megkötözöttségébe kerüljünk. A másik dolog pedig, hogy álljunk meg abban a szabadságban, hogy nekünk kiváltságunk az Istenhez, Krisztusban közeledni, kiváltságunk, szabadok lenni a bűn kényszerétől, a bűnnek a kényszerítő jelenlététől, hatalmától az életünkben. Aztán a következő terület, amire ráirányítja az ige a figyelmünket, azt a zsidókhoz írt levélből szeretném idézni. A zsidókhoz írt levél a 3. fejezetéből két biblia verset szeretnék felolvasni. A zsidókhoz írt levél 3. fejezetében a 6. verset, és aztán majd a 14. verset. Azt mondja, hogy Mózes hű volt az ő házában, mint szolga a hirdetendőknek a tanúságtételére, Krisztus ellenben, mint fiú a maga háza felett. Akinek a háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménységnek dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk. Fontolgassuk ezt a kifejezést. Azt mondja, hogy mi az Isten háza vagyunk, mi a Krisztus háza vagyunk. Mi a Krisztusnak a háznépe vagyunk, gyermekei vagyunk, hogyha a bizodalmat és a reménységnek a dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk. És a 14. verset ugyanebből a fejezetből szeretném beidézni még. Azt mondja, hogy részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha ugyanaz elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk. Tehát amire irányítja a figyelmet, hogy a reménységet, a reménységnek a vallását tartsuk meg erősen, a reménységnek a reménységben való örvendezést, az Isten ígéreteit, az Istennek az ígéreteit ragadjuk meg, és ne engedjük el. Ugye milyen nehéz ezt megtennünk akkor, amikor látszólag minden összeomlott. Amikor látszólag semmi nincsen, semmi kilátásunk nincsen arra, hogy ez be fog teljesedni, amit az Isten ígért. És mégis az ige azt mondja, hogy ezen a ponton kell nekünk kapaszkodnunk az Isten ígéreteibe, és azt mondani, hogy bár minden látható körülmény, az eddigi tapasztalatok azt mondják, hogy nem fog ez beteljesedni. És mégis jobban hinni az Isten szavának, jobban hinni az Isten ígéretének, mint hogy a lelkemben elengedjem. A reménységért való küzdelem, a reménységben való örvendezésért való küzdelem, hogy amit az Isten megígért, azt én ne engedjem el. Abba ne nyugodjak bele, azt ne adjam fel, hanem tartsak ki mindvégig. És tudjátok, itt megint két ószövetségi gondolat eszembe jutott. Az egyik, hogy boldog az az ember, aki nem emberekben reménykedik. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizalmát, és olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely nem fél a szárazságtól, és nem szűnik meggyümölcsözni. Aki pedig emberben reménykedik, és ezért emberben csalódik, az olyan, mint az a pusztában levő fa, amely mit nem lát. Akik szoktak járni a Bibliakörre, emlékezhetnek erre a részletre, mert erősen elővettük. Azt nem látja, hogy jó következik. Nem látja azt, hogy jó fog jönni, amikor mi feladjuk a reménységet. Amikor mi elengedjük a Krisztus ígéreteit, akkor szem elől tévesztjük azt, hogy már csak egy kicsit kell kitartani, és jó fog következni. És számomra az egyik legfélelmetesebb történet az Ószövetségben, Sámuel prófétának a története Saullal kapcsolatban, Saulnak a története, akinek Sámuel megígérte, hogy maradjon veszteg, várjon, amíg megjön, és akkor áldozatot fognak bemutatni az Istennek, és úgy fogják a filiszteusok elleni csatát megkezdeni. És azt olvassuk az igében, hogy Sámuel késett, és nem jött. Saul pedig bátorságot vett magának, és áldozatot mutatott be. És hadd kérdezzem meg, mikor jön meg Sámuel? Az áldozat bemutatás után nem sokkal megérkezik Sámuel. Mennyit kellett volna várni? Fél órát? Egy órát? Másfél órát? Azt mondja az ige, a reménységnek dicsekedését mindvégig erősen megtartjuk. Mi akkor tudunk a Krisztus házanépe lenni, hogyha mindvégig kitartunk abban, hogy a reménységnek a dicsekedését erősen megtartjuk. Hogyha ez elkezdett bizalom mellett ott maradunk. És kedves testvéreim, ez nem azt jelenti, hogy néha nem megyünk át a csüggedésnek a hullámain, nem megyünk át a kétségbeesésnek a félelmetes hullámain, hanem azt jelenti, hogy nem adjuk fel. Azt jelenti, hogy ha elestem, akkor újra felkelek. Hogyha elcsüggettem, akkor nem a csüggedésemben maradok benne, hanem föltekintek oda, ahol utoljára láttam a fényt. Ellen White a nagyorvos lábnyomában azt írja egy nagyon meggyötört lelkű asszonynak, hogy azzal is Isten akaratát cselekszed, hogyha megpihensz az Isten szeretetében. Hogy nézzél oda, ahol utoljára láttad a fényt, és ne vedd le onnan a tekintetedet. Ne a láthatókra nézzél. A reménységnek, a bizadalomnak a mindvégig való megtartása. Ez az egyik terület az álhatatosságban. Nézzük a következő területet, ami tulajdonképpen ugyanezt jelenti egy más megfogalmazásban, a bizodalomban, a hitben való kitartás. Péter apostol első leveléből az 5. fejezet 9. versét szeretném itt felolvasni. Péter apostol első levele 5. fejezet 9. verse. Azt mondja, hogy az ördög szerte jár, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, akit elnyeljen, akinek álljatok ellen erősek lévén a hitben. Itt is ez a kifejezés, hogy erős a hitben, álhatatosak lévén a hitben, szilárdak lévén a hitben. Tudván, hogy a világban levő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. A hitnek a megtartása a kísértések között, a megpróbáltatások között, a bizalomban való kitartás akkor, amikor az ördög minden erejével megpróbál megrettenteni és eltántorítani. És ehhez a gondolathoz írtam föl még a zsidókhoz írt levélből a 11. fejezet 27. versét is, amit felolvasnék. Ezt mondja a zsidókhoz írt levél Mózesről, hogy Mózes erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Kitartani abban, hogy a tekintetemet nem a láthatókra irányítom. Kitartani abban, hogy feljebb emelem a tekintetemet oda, ahol a megváltom van, a kegyelem királyi székéhez, és azt szemlélem. Erős volt abban, érdekes, hogy itt a szív szó nem is szerepel egyébként a görög szövegben, hanem azt mondja, hogy erős volt, mintha látta volna a láthatatlant. Abban volt erős, hogy a láthatatlant szemlélte, és nem vette le róla a tekintetét, és nem a láthatókra nézett. A következő Biblia vers már átvezet egy következő területre, ahol hangsúlyosan megszólal a kitartásnak, az álhatatosságnak a gondolata. A korintusi első levélben, a 16. fejezetben a következőt olvashatjuk, a 13. és 14. versben. Vigyázzatok! Álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Azt mondja, hogy álljatok meg hitben felnőttként, erősként, és minden dolgotok szeretetben menjen végbe. A következő terület, amire ráirányítja az ige a figyelmünket, hogy a szeretetben legyünk kitartóak. Ugye erről szól akkor, amikor a szeretet himnusza, azt mondja ebben a levélben, a 13. fejezetben, a 4. versben, hogy a szeretet hosszú tűrő. Ezzel kezdődik. Amikor a szeretetnek a leírását felsorolja, hogy mi a szeretet és mi nem a szeretet, akkor a legelső dolog, amit kimond, hogy a szeretet hosszú tűrő. Másként úgy is fordíthatnánk, hogy a szeretet álhatatos. Ebben a képben, ebben a gondolatban benne van az is, hogy türelmes. Nem gerjed haragra, ugye, hogy fogalmazza. De benne van az is, hogy nem fogy el. Ezt is kimondja utána. Nem fogy el, nem tud belenyugodni, nem tudja feladni. Csak tehetetlenné tud válni a végén. De nem fogyott el. Hányszor előfordul, testvéreim, velünk, hogy amikor valakit szeretnénk segíteni valakinek, akit szeretünk, nagyon szeretnénk, hogy megmeneküljön. És mi türelmetlenné válunk vele szemben. És fejéhez vágunk dolgokat, mert csalódtunk abban, hogy nem, még mindig nem változott meg. Még mindig nem győzött le valamit, amit már úgy szeretnénk, hogy legyőzne. A szeretet kitart. A szeretet álhatatos. Amikor szabadságot kell adnunk egy másik embernek, hogy a saját rossz döntését kövesse, akkor az emberi szeretet elfogy és dühössé válik. Az isteni szeretet pedig arra ösztönöz, hogy elviseld annak a fájdalmát, hogy szabadságát tiszteletben kell tartanod, és ne szűnj meg érte könyörögni, ne szűnj meg érte küzdeni lélekben. Ugyanennél a gondolatnál még két Biblia verset szeretnék beidézni. Péter apostol első leveléből, az első fejezet 22. versét. Péter apostol első levele, első fejezet 22. verse. Ezt mondja: lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítva meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Ez a buzgó kifejezés is hordozza az álhatatosságnak a jelentését. Így is lefordíthatnánk, hogy lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélküli való atyafiúi szeretetre tisztítva meg a lélek által egymást álhatatosan szeressétek. Egymást kitartóan szeressétek. Benne van a buzgóság gondolata, de benne van az is, hogy ez nem egy szalmalángnyi buzgóság. Nem egy fellángolás, amit a fellángolás mértékével azonos mértékű gyűlölet fog követni, hanem egy olyan buzgóság, amely egy folyamatos, kitartó, állandó, türelmes fáradozás a másikért, amely küzd azért, hogy szeretett közösség legyen emberek között, amely nem nyugszik bele, nem adja fel, amely, és akkor itt jön az utolsó vers ehhez a gondolathoz, az Efézusi Levél 4. fejezete 2. verse, amely akár szenvedést is vállal annak érdekében, hogy a szeretett közösség létrejöjjön. Ugye ezt mondja: járjatok úgy, amint illik az elhivatásotokhoz, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Igen, néha azért, hogy ne adjuk fel annak a közösségnek a létrejöttét, amelyről Jézus azt mondta, hogy erről fogják megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok. Amelyre azt mondta, hogy olyan szeretet legyen közöttetek, amilyen szeretet van köztem és az Atya között. És erről fogják megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok. Ez néha a gyakorlatban azt jelenti, hogy elszenvedvén egymást szeretetben. Elhordozva a másiknak a másságát, elhordozva a másiknak azt, hogy úton van és nem tökéletes, elhordozva és bízva az Isten szívében végzett munkájában. Bizalmat szavazva az Istennek, és ezért kitartva a szeretetben, és nem feladva, és nem lemondva egymásról. Ehhez kapcsolódik a következő gondolat, ebből következik számomra a következő gondolat, amire ráirányítja az ige a figyelmet az álhatatosság kapcsán. Ez a Filippi levél első fejezet 27. versében lesz. Tehát Pál apostol Filippi gyülekezetnek írt levele első fejezet 27. versében, ahol azt mondja: a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár odamenvén és látva titeket, akár távol lévén azt halljam a dolgaitok felől, hogy megállatok egy lélekben, egy érzéssel viaskodva az evangélium hitéért. Itt a megállatok kifejezés az, amiben ott van az álhatatosságnak a gondolata. Álhatatosan küzdötök azért, hogy egy lélekben legyetek, tehát hogy a Szentlélek befolyása alatt legyen az életetek, és így legyetek egyekké, egy érzéssel viaskodva az evangélium hitéért. Én arról győződtem meg, kedves testvéreim, hogy csak az Isten fogja létrehozni az ő művének az egységét, de ahhoz, hogy az Isten létrehozza az ő művének az egységét, ahhoz ránk is szüksége van. Senki nem fog arra fölébredni egy csodálatos szombat reggelen, hogy milyen gyönyörűséges dolog együtt lakozni az atyafiakkal, milyen gyönyörű dolog egynek lenni a gyülekezetben. senki nem fog felébredni egyszer, csak különleges csoda folytán egy reggel így. És eljönni így a gyülekezetbe, és együtt lenni így a testvéreivel. Csak az fog eljutni ide, aki nem adta fel a szeretetet a szívében, aki nem adta fel, hogy elszenvedje a másikat, és nem adta fel az azért való küzdelmet, hogy bajtársa legyen a testvérének, amiközben az evangéliumért küzd, amiközben az evangéliumba vetett hitéért küzd. Számomra egynek lenni valami olyasmit jelent, amikor nem zárom el a szívemet a másik elől, nem zárkózom el az elől, hogy neki bajtársa legyek, testvére legyek a bajban is, és az örömben is. Nem kezdek el versengeni vele, amikor tapasztalatot mond, hanem örülök az ő tapasztalatának. És nem lesz kisebb rendűségi érzés úrá rajtam, hogy neki miért van ilyen tapasztalata, nekem meg miért nincsen. És nem akarom elrontani az örömét. Amikor pedig bajban van, akkor nem félek attól, hogy ez a baj, ez az én hitemet is aláshatja. Nem félek attól, hogy együtt érezzek vele a küzdelemben. És nem az indul be bennem, hogy látod, ha hallgattál volna rám 2 évvel ezelőtt, akkor most nem lennél ebben a bajban. Hanem egyetlen dolgot nézek, hogy az, aki bajban van, a testvérem, és szüksége van arra, hogy a kezét felemeljem és támogassam, hogy tudjon küzdeni az evangélium hitéért. Nekem az a meggyőződésem alakult ki, hogy az Isten az egységet az ő gyermekei között akkor tudja létrehozni, hogyha az egységnek a lelkülete erősebben él bennünk az önvédelem lelkületénél. Az egység létrehozásának a vágya, az Isten megdicsőítésének a vágya erősebben jelentkezik, mint a saját útjaimhoz való ragaszkodásnak a készsége, amely ösztönösen bennünk van. Ezért nem nagyon kell előfeszítést tenni. Tehát én sokkal hamarabb kimondom azt, hogy mi közöm nekem hozzád, hagyjuk békén egymást. Mint hogy kimondjam azt, hogy testvérem, Krisztusban egy vagyok veled, és nem adhatom fel, bár most megsértődtél rám, bár most nem akarsz velem közösségben lenni. Szeretnék tovább menni egy következő nagy területre, amin ez igen ráirányítja a figyelmet, hogy ebben kell kitartani, ezért kell küzdeni. Tesszalonikai 2. levél 2. fejezet 15. versét lapozzuk fel. Tesszalonikai 2. levél 2. fejezet 15. verse. Itt is egy kicsit az előzményeket is hadd olvassam fel. Azt mondja, hogy mindenkor háladással tartozunk az Istennek, ti érettetek, atyámfiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a lélek szentelésében és az igazság hitében, amire elhívott titeket a mi evangéliumunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére. Amiért is, atyámfiai, legyetek álhatatosak, és tartsátok meg a tudományt, amelyre akár beszédünk, akár levelünk által tanítattatok. A következő terület, amire ráirányítja az ige a figyelmet, hogy egy különösen kikért terület, az az Isten igéjéhez való ragaszkodás kérdése. Akár azt a részét nézzük, hogy olvasni, és újraolvasni, és újraolvasni, és újraolvasni, és újraolvasni. Nem azt tapasztaljuk, hogy ezen a téren van küzdelmünk? Akár úgy, hogy az időnk ne jusson rá, hogy ne legyen időnk az igét olvasni, de ha van időnk, akkor ne legyen figyelmünk az igét olvasni, de ha van figyelmünk, akkor ne tudjon megérinteni az ige. Ezernyi területen próbálja Sátán kiirtani az életünkből az Isten beszédével való kapcsolatot, mert tudja, hogy lelki táplálékot nyerünk az igéből. Tudja, hogy a mi gondolataink, a mi érzésvilágunk abból fog felépülni, amivel foglalkozunk, amit szemlélünk, amiről gondolkozunk. És mindent megtesz azért, hogy ne foglalkozunk az igével. Mert Sátán érti a hitáltali megigazulást. Nem az az izgalmas, hogy ő mit ért meg, mit csinál, hanem az az izgalmas, hogy mi kitartunk-e abban, hogy nem adjuk fel. Kitartunk-e abban, hogy fáradtan is elővesszük az igét, kitartunk-e abban, hogy megharcoljuk, hogy érdeklődéssel tudjam olvasni, és nem nyugszom bele, és kitartok-e abban, és talán ez a legfontosabb kulcs, hogy amikor az ige megszólított, akkor válaszoljak rá. Hogy az igének legyen lehetősége tükörként szembesíteni engem a saját dolgaimmal. Kitartok-e abban, amit Spurgeon mondott, hogy testvéreim, azokat az ige verseket olvassátok, amelyek a legjobban fájnak nektek. Mert mi el tudjuk kerülni ezeket a szakaszokat. Szívesen elolvassuk azokat, amelyek nem okoznak fájdalmat. De minden igével való élésre hív minket az Isten. A tudományt álhatatosan tartsátok meg. És azt hiszem, szóltam már köztetek erről a félelmemről, vagy látásomról, de hadd fogalmazzam meg most is. Én nagyon félek attól, hogy az abban való csalódás, az afelett való csalódottság, keserűség, ami történik, akár a személyes életünkben, tudnélik, hogy nem győzünk így. Akár a közösségünkben. Hogy tapasztaljuk azt, hogy az Isten beszéde nem tudott megszentelni, és nem tudott megóvni minket attól, hogy egymásról ne gondoljunk rosszat a szívünkben. Hogy nem tudott felkészíteni arra, hogy válságokat, kívülről jövő válságokat közösségként tudjunk kezelni és megoldani. Én attól félek, hogy az ebben való csalódottságunk arra a következtetésre vezet el, hogy mire jó az ige ismeret, hát ha nagy ige ismeret hátterén nem tudtuk megélni, akkor mire jó ez az egész. És az igét kidobjuk az ablakon, kiöntjük a gyereket a folyó, a vízzel együtt, pedig nem az ige a hibás, akkor, amikor nem szentelte meg a közösségi létünket. Én azt hiszem, hogy nagyon sok ember esik bele abba a hibába, hogy találkozva a törvényeskedő lelkülettel, nem a törvényeskedő lelkületből tér meg Krisztushoz, hanem egy ellenhatásként átkerül a liberalizmusnak az oldalára. Pedig nekünk Krisztust kéne megtalálnunk. Vigyázzunk, nehogy az ördög azt hitesse el, hogy nem kell az igét olyan komolyan tanulmányozni. Nehogy az ördög azt érje el, hogy könnyedén vesszük az Isten beszédét. Az Isten beszéde az, ami megtarthatja a mi életünket. Ami hitet tud ébreszteni bennünk, ami ráirányítja a figyelmünket az Isten lényére és személyére. Ami odaállítja elénk az Isten ígéreteit. Nekünk szükségünk van rá, és nem adhatjuk fel azt a küzdelmet, hogy az ige élő igeként legyen jelen az életünkben. És ehhez kapcsolódik közvetlenül az is, amire az apostol ráirányítja a figyelmet, és megint csak egy különleges nehézség egy olyan korban, amikor az emberek szívesen gyűjtenek maguknak olyan tanítókat, akik kedvük szerint beszélnek. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, a Timóteushoz írt második levél, negyedik fejezet, második versében, hirdest az igét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Incs, fegy, buzdíts, teljes álhatatossággal és tanítással. Megint le lehet így is fordítani. Két dolog jut eszembe. Az egyikhez néhány gyülekezeti helyzethez, történethez kapcsolódik, amikor egy településen megpróbáltunk evangelizációt hirdetni, és testvérek kicsit csüggetten azt mondták, mivel csak egy-két ember jött el, hogy nincsen értelme az igét hirdetni. Itt nincsenek emberek, akik meg akarnának térni. Volt olyan hely, ahol évekig nem tartottunk bibliai evangelizációt, mert a testvéreknek a hozzáállása nem az volt, hogy igen, tartsunk, és tegyünk az emberekért. Nem is növekedett a gyülekezet. Nem is csatlakoztak megtérők. A másik, ami eszembe jut, az Pál apostolnak a példája, akiről azt olvassuk, hogy nem törődött azzal, hogy a császár testőrségében akarnak-e megtérni emberek, vagy nem. Nem törődött azzal, hogy mi lesz velük, milyen nehézségekkel kell szembenézniük, hogyha úgy döntenek, hogy követik az igét. Azt írja Ellen White, hittel hirdették az evangéliumot, és az Isten pedig megadta, hogy megtérők legyenek hozzá. Azt mondja egy ószövetség ige, vesd a víz színére a te kenyeredet, és sok nap múlva megtalálod azt. És nem egyszer hallom, testvéreim, ma is, hogy ilyen lelki háttéren, ilyen problémák hátterén hogyan evangelizáljunk. És van ebben igazság abból az oldalról nézve, hogy hiteltelenek vagyunk, és hiteltelenítjük az Isten igéjét minden durvasságunkkor, minden tiszteletlenséggel, minden keménységgel. Nem csak egymást bántjuk meg, hanem hiteltelenné tesszük a Krisztus áldozatát. De mégis hadd kérdezzem meg, hova jut az a közösség, amelyik állandóan a problémákat nézi? Hova jut az a közösség, amelyik a saját komfort érzetét akarja magának biztosítani, és nem szenved együtt a Krisztussal emberek megmentéséért? Tudjátok, hova jut? A Krisztushoz vezető lépésekben azt mondja Ellen White, mihelyst egy keresztény megszűnik azt a terhet hordozni, amit az Isten ráhelyezett a társadalomban. Imája egyénivé és önzővé válik, vagy megszűnik imádkozni. Egyetlen közösség sem jut előre, ha magáért él. Egyetlen ember élete sem halad előre a keresztény életben, hogyha nem hordoz terheket másokért, és nem küzd azért, hogy az evangéliumnak a levele legyen mások számára. Hogy Krisztus levelévé váljon, szerelmes levéllé, amelyben az Isten a szeretetét és a szeretetteljes hívását fejezi ki emberek felé. Még mindig van hátra néhány terület, amire az ige ráirányítja a figyelmet. Remélem bírjátok. Nem akarlak összenyomni benneteket, csak tudatosítani szeretnék néhány területet. A következő terület is logikusan következik az elsőből. Hogyha az ige tanulmányozásában kitartóak vagyunk, akkor megérthetjük az Isten akaratát. Akkor megérthetjük, hogy mi a jó, és azt mondja a zsidókhoz írt levél 10. fejezet 36. verse, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéreteket. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. Amikor megértjük az Isten akaratát, akkor arra van szükség, hogy kitartsunk abban, hogy amit megértettünk, azt a gyakorlatban alkalmazzuk. Ez nem megy egyből. Vagy nem mindig megy egyből. Én nem mondom azt, hogy soha nem megy egyből. Nem szeretnék ilyet mondani. Akinek megy egyből, az örüljön és tegye. De nem egyszer előfordul, hogy megpróbáljuk, és egészen másként sül el, mint ahogy azt szerettük volna szándékunk szerint. És ilyenkor különösen fenyeget megint az elcsüggedés. Fenyeget minket az a veszély, hogy feladjuk. Mert lelki törvényszerűség az, hogy amikor újra és újra csalódáson megyünk keresztül, akkor egy idő után a csalódások elérik azt a szintet, ahol már úgy érezzük, hogy nincsen mit tenni, fel kell adnunk. De merítsünk bátorítást Ábrahámnak a példájából, aki miközben várta az Isten ígéretének a teljesedését, és átment csalódásokon, a legmélyebb csalódásban az Isten meg tudta szólítani, és ki tudott menni a sátrából, és fel tudott tekinteni, és újra hinni tudott. És nem feladta végleg. Segítsen az Isten abban, hogy kitartsunk a jó cselekvésében, mert ahogyan Pál apostol mondja a Római Levél 2. fejezet 7. versében, hogy akik a jó cselekedetében való álhatatossággal keresték az üdvösséget. Az üdvösség útja a megértett jóhoz való ragaszkodás, annak a gyakorlatra váltásához való ragaszkodás. Amikor nem nyugszom bele abba, hogy bennem akadályok vannak, és keresem az Istennel való kapcsolatot, mert lehetetlen dolog, hogy az elmélet és a gyakorlat elszakadva maradjon az életemben. És én nem akarom ezt megtűrni. Ezzel összhangban mondja, akik gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Akiknek a szívébe vetett mag jó földbe hullott, és a tövisek sem folythatták el, és a napsütés sem égethette ki, akik kitartottak ebben a küzdelemben, és tiszta szívvel befogadták az igét, és gyümölcsöt teremtek álhatatossággal. Aztán egy következő terület, amely megint egy nagyon nyilvánvaló terület, a kísértésben való kitartás. A megpróbáltatásokban való kitartás, amikor jön egy élethelyzet, és Sátán alapvetően kétféle helyzettel próbál győzelmet elérni. Az egyik a hirtelen helyzetteremtéssel, amikor mint egy özönvíz jön, mint egy hirtelen áradatként ránk tör váratlanul a kísértés, és legyőzi az ellenállásunkat. Ebben a helyzetben is azt kéri, hogy álljatok ellen. Nem vagytok adósok a testnek. Adósok vagytok, de nem a testnek, hogy test szerint cselekedjetek. De van egy másik fajta módszertana Sátánnak, ahol az álhatatosságnak még nagyobb jelentősége van. Ez a csöpögő víz módszertana. Ami pozitív értelemben is létezik, hogy a víz kiválja a sziklát, nem erővel, nem hatalommal, hanem folyamatossággal, kitartással. És Sátán ezt keresi az életünkben. Jön egy kísértés, elutasítod, nem baj, jövök újra. Elutasítod, nem baj, jövök újra. És azt várja, hogy ötödszörre, hatodszorra beadod a derekadat. És az Isten igéje azt mondja, hogy álljatok ellene, és legyetek kitartóak, álhatatosak ebben. Mert ha kitartunk a kísértésben, akkor el fog futni. Akkor egy idő után tudomásul veszi azt, hogy következetes volt az, hogy nemet mondjunk. De ahhoz, hogy mi a megpróbáltatásokban kitartóak lehessünk, ahhoz még egy területre hadd irányítsam a figyelmet. Az ige azt mondja, hogy a könyörgésben legyetek kitartóak. És itt kétféle kifejezést használ, amikor az imádsággal köti össze a kitartás kérdését. Az egyik kifejezés az a buzgóság. Buzgóbban imádkozni. Kitartani a buzgó kérésben. A másik kifejezés nagyon tanulságos számomra, a Római Levél 12. fejezet 12. versében, hogy a könyörgésben álhatatosak legyetek, az itt szereplő kifejezés az Isten színe előjárulásban kitartónak lenni. Abban kitartónak lenni, hogy oda megyek az Isten elé, és oda megyek az Isten elé, és nem magamba maradok a problémámmal. Szerintem nincsen köztünk olyan, aki ne küzdött volna azzal, hogy most nincs kedvem imádkozni. Ne küzdött volna azzal, hogy úgy érzem, hogy most nem tudok imádkozni. Ne küzdött volna azzal, hogy úgy érezte, hogy az imádsága nem volt buzgó, nem volt élettel teli, hogy üresen kongtak a szavai. És ezen a ponton az ige arra bátorít minket, hogy gyere az Istenhez úgy, ahogyan vagy, és ne azon gondolkozz, hogy milyennek kéne lenni az imádságnak, és csak az imádság jó, hanem azt ne add fel, hogy odamész az Isten szín elé, és ott maradsz, és nem engeded el, míg meg nem áld. Erre bátorít az ige. Még négy területre szeretném a figyelmünket ráirányítani, mielőtt az utolsó gondolatra térnék. Az egyik terület az a fizikai fájdalmaknak a területe. A fájdalmak között, a betegségben, amikor fizikai fájdalmat élünk át, akkor nagyon fenyeget az a veszély, hogy feladjuk a küzdelmet és elcsüggetjünk. És az Isten arra hív, hogy vegyünk bátorítást Jobbnak a példájából, Jakab apostol levele 5. fejezet 10-11. Versére gondolok. Hogy emlékezzünk Jobbnak a szenvedésére, és merítsünk bátorítást, és nézzük meg a végét. és lássuk meg, hogy a végén áldás volt, és áldás származott a keserűségből. És ezzel egy kicsit rokon az a szakasz, az a gondolat, amikor az üldözésben való kitartásra, a külső körülményekben a gyűlölet, ha gyűlölet vesz körül, hogyha elutasítás vesz körül, akkor tartsunk ki, ragaszkodjunk az Istenhez. Azt mondja Pál apostol a Tesszalonikai gyülekezetnek a második levél első fejezet negyedik versében, mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, a ti kitartásotok és hitetek felől minden üldöztetésetek és szorongattatásotok között, amelyeket szenvedtek. Az ige ígérete szerint, hogyha mi kitartóak leszünk az engedelmességben, akkor elkerülhetetlenül találkozni fogunk olyan helyzetekkel, amikor leszólnak minket, megvetnek bennünket, ez a legenyhébb változat ennek a problémának, de találkozni fogunk olyan helyzetekkel, amikor gyűlölni fognak bennünket, gazdaságilag ellehetetlenítenek, és az életünkre törnek. Mindez benne lehet. És azt hiszem, hogy habitusunk szerint valamelyik ponton legszívesebben megtorpannánk és visszafordulnánk. És az Isten külön ráirányítja a figyelmet a mikorunkban erre. Abban az időben, amikor mindenki előtt gyűlöletesek vagytok, amikor az egész világ szembefordul Krisztussal, Krisztus nevében, kegyes beszédeket szólva, akkor ragaszkodni az Isten iránti engedelmességhez, egy tömegnyomás hátterén. Ehhez álhatatosságra van szükségünk. Az utolsó két gondolat, amit megfogalmaznék, az egyik a keresztény fegyverzetnek a felöltése volt. A keresztény fegyverzet, az igaz lelkűség, a békesség evangéliumnának a saruja, és így tovább, nem sorolnám most fel. Azt mondja, hogy ugyanezen a dologért imádkozzatok, és vigyázzatok álhatatossággal. A hétköznapi küzdelem azért, hogy felfegyverzett legyek, és győzelmet arassak a bűn fölött. Ez nem olyan, hogy egyszer felöltjük ezt a fegyverzetet, hanem erre naponként szüntelenül szükségünk van, hogy ez jelen legyen az életünkben. És ehhez kapcsolnám azt, ami egy példa az apostoli korból, és ahol megint csak megjelent az álhatatosságnak a gondolata, az apostolok cselekedete második fejezet 42. versében. Apostolok cselekedetei második fejezet 42. vers, ahol ezt mondja, hogy foglalatosak voltak az apostolok tudományában, és a közösségben, a kenyér megtörésében, és a könyörgésekben. Nem szeretném leszűkíteni az előbb felsorolt területeket, de talán négy különlegesen jelentős területre ráirányítja a figyelmet. És az a kifejezés, hogy foglalatosak voltak, ebben a kifejezésben van benne az, hogy folyamatosan, álhatatosan gyakorolták. Mit gyakoroltak folyamatosan? Az apostolok tudománya. Az ige kutatása, az igével való foglalkozás, az ige kutatás és az ige hirdetése. Ez az apostolok tudománya. Foglalatosak voltak a közösségben, a megosztásban. Folyamatosan kitartottak abban, hogy a hitbeli tapasztalataikat és a hitbeli küzdelmeiket megosztották egymással. Az Isten áldását nem őrizték meg maguknak, és a nehézségeket küzdelmekben nem maradtak magukra. Óriási jelentőségű dolog, testvéreim. Azt írja Ellen White a Jézus élete könyvben, hogy a mi feladatunk az, hogy elmondjuk azt az utat, amelyen keresztül az Isten vezetett bennünket. És ez az a bizonyságtétel, amelyre szüksége van a világnak, amely nélkül elveszik a világ. Az, hogy itt a gyülekezetben ne csak ilyen alkalom legyen, amikor ti ott ültök, és én szemben állok veletek, hanem legyen olyan alkalom, amikor körben ülünk, és körben megosztjuk azt, ami a szívünkben van. Megosztjuk az Istenbe vetett bizalmunkat, örömünket, tapasztalatunkat, és megosztjuk a nehézségeinket, de nem azért, hogy pletykáljunk. Nem azért, hogy kimondjuk, és aztán ne kelljen küzdenünk. Mert ez is egy veszély. Nem azért, hogy aztán megbotránkozzunk egymáson, hanem azért, hogy testvérekként imádkozzunk egymásért. Hogy valóság legyen az, hogy egymás terhét hordozzuk. És ne kelljen senkinek magányosnak éreznie magát a közösségünkben. Én attól tartok, testvéreim, hogy sokkal több magányos ember van közöttünk, mint ahány testvér átéli azt a lelki közösséget, hogy vannak imatársaim, vannak velem együttérző testvérek, barátok a közösségünkben, akihez oda mehetek és elmondhatom azt, amivel küzdök, és aki együtt fog velem küzdeni és segíteni fog a hitben. Foglalatosak voltak az apostolok tudományában, a közösségben, a megosztásban. Foglalatosak voltak a kenyér megtörésében. Én egyre inkább hajlok arra, testvéreim, hogy ez nem úrvacsorai közösséget jelent elsősorban, hanem a fizikai nehézségekben való közösségvállalást. A gondoskodást, az egymásról való gondoskodást. És végül a könyörgésben. És talán azért van külön ez a könyörgés, mert az egyik fajta könyörgés, amikor egymás terhét hordozva egymásért imádkozunk, és egy másik fajta könyörgés, amikor az Isten művének a terhét hordozva az Isten művéért imádkozunk. És a kettő nem ugyanaz, és az egyik a másikat nem helyettesítheti, és ha bármelyik hiányzik, akkor hiányos a hitélete a közösségünknek. És végül az utolsó gondolat, hogy mi az, amire az ige azt mondja, hogy kitartóan kérjünk, kitartóan keressük, kitartóan küzdjünk érte. A Jakab apostol leveléből szeretném idézni egy olyan reménységünk, egy olyan ígéret az Istentől, amelyet mindannyian hiszem, hogy várunk. Néha nosztalgiával emlegetünk, és amire azt mondja Jakab apostol az 5. fejezetében, a levele 5. fejezetében, a 7.-8. versben. Legyetek azért, atyám fiai, béketűrőek az Úrnak eljöveteléig. Íme a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, még reggeli és estvéli esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg a ti szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Krisztus eljöveteléig kitartani abban, hogy lesz eredménye a küzdelemnek, meg lesz a gyümölcse az evangélium hirdetésnek, és kitartani a késői esélyért való küzdelemben, amit az Isten igazság szerint meg fog adni a maga idejében, és amire azt mondja, hogy könyörögjetek érte, és várjátok, és számítsatok rá. Kedves testvéreim, vannak dolgok, amiket mi megpróbálhatunk emberi erővel elmozdítani, de a dolgok jellegzetessége az, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket nem lehet emberileg elmozdítani. Amire a válasz a késői eső lesz. El tudjuk-e engedni az emberi erőltetést, és tudunk-e kitartóan várni az Isten szabadítására, és tudunk-e bízni a késői eső által elvégzett munkában. De hadd tegyem hozzá, nem csak a késői esőt kell várnunk, hanem a korai esőt pedig naponként átélhetjük és igényelhetjük, mert az Isten nem vonta vissza. És az ebben való kitartásra hív minket, a lélekkel való közösség keresésére hív minket. Befejezésül egy utolsó gondolat, és a gyerekeknek szóló történet is most lesz majd. Hogyan lehetünk álhatatosak? Mert hogyha mindezeket az előzőket végighallgatjuk, ez akár iszonyú nyomasztó teherként is lehet a lelketeken. Hangsúlyozom, nem ez volt a célom ezzel. Csupán a tudatosítása volt, hogy milyen sokrétű az a terület, milyen sok területen van szükségünk arra, hogy kitartóakká váljunk, álhatatosakká váljunk. De egy nagyon fontos kérdés, hogyan lehetünk álhatatosak? Mi van, ha valaki úgy ül itt közöttetek, vagy úgy beszél innen a szószékről, hogy a lelkében azon küzd, hogy de nekem nem megy, nem tudok álhatatos lenni. És már az elején feladom azt, hogy álhatatos legyek. Négy gondolatra szeretném az igéből irányítani a figyelmet. Az első a Galata levél 5. fejezet 22. verse a lélek gyümölcse. A lélek gyümölcsei között, a lélek gyümölcse felsorolásában ott találjuk az álhatatosságnak a gondolatát. A lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés. Szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. A béketűrés szó megfelel az álhatatosság gondolatának. Tehát hogyan lehetünk álhatatosak? A lélek gyümölcseként. A lélek bennünk lakozása, és a lélek bennünk lakozásának az eredményeként. A lélek gyümölcseként lehetünk álhatatosak. Ugyanakkor Péter apostol megint rámutat arra, hogy az üdvösség az Istennel való együttmunkálkodás eredménye az életünkben. A Péter apostol első levele, második levele első fejezet, tehát Péter apostol második levele első fejezet, 4. versétől kezdve a következőt olvashatjuk. Ugye az Isten megajándékozott minket egy legnagyobb ígérettel, azzal a legnagyobb ígérettel, hogy közösségben lehetünk az isteni természettel, részesülhetünk az ő szent lelkéből, és a Szentlélek Istenadó hatalomként lehet jelen az életünkben, és ezáltal mi kikerülhetjük a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. És most jön a mi részünk. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítva, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrést, a tűrés mellé istenfélelmet, az istenfélelem mellé atyafiúi szeretetet, az atyafiúi szeretet mellé pedig önfeláldozó szeretetet. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, ha pedig ezek megvannak, és gyarapodnak, nem tesznek titeket hivalkodókká sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Kedves fiatalok, kedves gyerekek, szeretném kérni tőletek, hogy figyeljétek meg, hogy a tűrés szó előtt, ami az álhatatosságot jelenti ebben a felsorolásban, a tűrés szó előtt milyen kifejezés szerepel. Figyeljétek csak a felsorolást. Azt mondja, hogy a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet. A jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé tűrést, a tűrés mellé istenfélelmet, az istenfélelem mellé atyafiúi szeretetet, az atyafiúi szeretet mellé pedig önfeláldozó szeretetet. Mi volt a tűrés előtt? A mértékletesség. Azt mondja ez a felsorolás, testvéreim, hogy ahhoz, hogy mi álhatatosak legyünk, ahhoz valamire rá kell irányítsuk a figyelmünket. Ez pedig az önuralom kérdése. Ez pedig az a mértékletességnek a kérdése. És itt szeretnék egy történetet felidézni, egy Moha bácsi történetei közül egy tanulságos történetet, amikor a neveket már nem emlékszem, úgyhogy nem fogok neveket mondani, amikor a történetnek a főszereplője kétségbe esik azon, hogy azt tapasztalja az életében, hogy ott van az ebéd, és az ebédnél van egy olyan rész, amit nagyon szeret, és van egy olyan rész, amit nem szeret. Van olyan étel, amit nagyon szerettek? Mondjatok ilyet. Na? Spagetti. Mondjál olyat is, amit annyira nem szeretsz. Amit inkább ne főzzön anya, hogyha lehet.
Brokkoli leves.
Tehát a menü ebédre brokkoli leves és spagetti. Egymás után. A spagettit nagyon szívesen megenné, sőt, ha a spagettiben van még valami olyan öntet a spagettin, amit nagyon szeret, akkor azt külön kipiszkálja és megeszi. A brokkoli levest meg ott hagyná, és őt ez zavarta. Nem képes megvárni, hogy megegye rendesen egymás után, hanem a süteménnyel szeretett volna kezdeni. Aztán volt egy másik helyzet az életében, amikor elhatározta, hogy meg fogja írni a leckét. Mert a lecke írás előrébb való, mint az, hogy kimenjünk játszani. Ugye ez nálatok is így van. Így van? Igen, ám, de beszólt neki az ablakon a barátja, hogy mi megyünk ki a rétre játszani, nem jössz velünk? És bár ő úgy ült le az asztalhoz, hogy nem megy ki addig a rétre játszani, amíg el nem végezte a leckéjét, mégis úgy érezte, hogy nem tud ellenállni annak, hogy a hívásnak hallgasson, és kimenjen, és játszon együtt a barátaival. És ezért aztán kezdtek leromlani a jegyei, gyűjtötte a hármasokat, ketteseket, egyeseket, mert nem csinálta meg a leckét. És kétségbe esésében oda ment a falu bölcsöregjéhez, és elpanaszolta neki, hogy segítsen! És tudjátok, mit mondott neki az öreg? Azt mondta neki, hogy amikor jössz haza az iskolából, mert hogy egy másik faluba jártát iskolába, jössz haza az iskolából, akkor ugye megvannak még az almafák az út mellett. Azt mondta neki, hogy megvannak még, igen. Ugye szoktál te is enni az almából, amikor jössz hazafele az iskolából? Igen, szoktam. No, a következőt kérem tőled. Amikor jössz hazafele az iskolából legközelebb, akkor vegyél föl a földről egy almát, egy érett almát, tedd be a zsebedbe, hozzad haza, ülj le az asztalhoz, az ebédhez, tedd ki az almát megmosva a tányérod mellé, és az ebéd után edd meg az almát. Ne edd meg útközbe, ne vegyél fel többet. Egyet vegyél fel, de azt az egyet hozzad haza, és ebédnél edd majd meg. Hát a kisfiú gondolkozott azon, hogy hát miféle tanácsa, hogy fog úgy ennek a tanácsnak nyomán, hogy fogja ő elérni azt, hogy a leckéjét megírja időben. Nem értette a dolgot, de úgy volt vele, hogy hát ha ezt a tanácsot kapta, akkor kipróbálja. Másnap reggel ment iskolába, elindult hazafele, és a szokásához híven fölvette egy almát, mert hogy ezt mindig szokta tenni, csak hogy őt mindig meg szokta enni. Azon porosan, mosatlanul, úgy, ahogy van, ő meg szokta enni azt az almát, hazafele el szokta rágcsálni. Fölvette egy almát, készült beleharapni. De eszébe jutott a tanács. És hogy zsebébe tette, és ment tovább. De nagyon piszkálta, hogy ő szeretné megenni azt az almát, hazafele menet. És félúton elővette, nézegette, szagolgatta, és már nyitotta a száját, hogy beleharapjon, amikor egyszer csak arra jött a falu bölcsöregje. Meglátta, elszégyelte magát, eltette az almát a zsebébe, hazament. Otthon elővette, megette. Másnap megint elment az iskolába, jött hazafele, fölvette az almát a földről, nézegette, szagolgatta, gondolkozott, aztán betette a zsebébe, és hazament. Harmadnap újra megtette, negyednap újra megtette. Eltelt 10 nap. És 10 nap után történt, hogy leült ebéd után a lecke mellé, és bekiáltott a barátja, hogy jössz velünk a rétre játszani? Ő meg kikiáltott, még nem írtam meg a leckémet, majd ha megírtam, megyek utána, és játszom veletek. És rájött arra, hogy az ebédnél már megette a brokkoli levest is a spagetti előtt. Figyeljük meg az igét. A hitetek mellé, az abba vetett hitünk mellé, hogy az Isten az ő lelkét adja isteni hatalomként, amely képesít bennünket, hogy győztesek legyünk. A ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet. Vagyis az igéből megértett dolgokat gyakoroljátok, tegyétek meg. A jó cselekedet mellé ragasszatok ismeretet, növekedjetek az ismeretben. Miért fontos ez? Legyen szilárd, világos látás arról, hogy ez az út, ezen kell járni. A tudomány mellé ragasszatok önuralmat, és az önuralom mellé ragasszatok álhatatosságot. Úgy gondolom, hogy itt ki lehet mondani, hogy felboríthatatlan a sorrend. Az az ember, aki nem abban gyakorolja magát, hogy amit megértettem, azt megcselekedjem. Az az ember nem fog messzire előre jutni a kereszténységben. Aki nem gyakorolja magát abban, hogy további ismeretekre vágyik, hogy szükségét érzi annak, hogy az Isten tanítsa őt, hanem úgy van vele, hogy nekem már semmi újat nem tudnak mondani. Ó, ezt már annyiszor hallottam. Álhatatosság. Mennyi szó volt már róla? De aki úgy van vele, hogy én keresem az Istent, érteni akarom őt, az tovább tud lépni. És az az ember, aki minden dolgában keresi az önuralomnak a gyakorlását, az fog álhatatossá válni. Ez az emberi rész. Álhatatosság annak a következménye, annak a gyümölcse az életünkben, hogy az életünk minden területén küzdünk az önuralom gyakorlásáért. És ehhez fogjuk hozzáragasztani a kitartást, az álhatatosságot. Az utolsó gondolat, illetve utolsó gondolat a Bibliából, és majd egy idézettel zárom, az az, hogy álhatatosságot tanulni csak próbák között lehet. Senki, akinek nincsenek küzdelmi az életében, nem tanul álhatatosságot. Az Isten az ő gondviselésében ezért próbákat hoz az életünkben. És ettől ne essünk kétségbe, ez a megfelelő terep arra, hogy kitartóakká váljunk. Semmi más lehetőség nincs erre. De olyan ígéretet adott nekünk az Isten, amelynek örülhetünk. Azt mondta, hogy az életünket Krisztus formájára átalakítja. Ki ábrázolja bennünk a Krisztust? És ez az ígéret háborúságok között fog beteljesülni, létrejönni, megvalósulni. Ez az ígéret, ez csak a nehézségeken keresztül valósulhat meg. És ezért, amikor háborúságban vagyunk, akkor lássuk meg, hogy ez az a helyzet, amikor alárendelhetjük magunkat az Istennek. Ez az a helyzet, amikor alatta maradhatunk a tehernek, hogy a Római Levél 5. fejezetében ezt olvassuk, és aki alatta marad a tehernek, az győzelmet fog kapni az Istentől. Aki kitart és várja az Istentől a szabadítást, az tapasztalni fogja, hogy az Isten megszabadította őt. És ebben pedig, ha szereti az Istent, újra és újra neki tud futni. Újra és újra előről tudja kezdeni. Háborúság jön, kitart benne, szabadulást él át, növekszik a reménysége, és a szeretet nem szégyenítette meg. Kedves testvéreim, befejezésről pedig a Krisztushoz vezető lépések, vagy Jézushoz vezető út című könyvből az Odaadás című fejezetnek az utolsó bekezdését hadd olvassam el. Ha csak kívánság marad a jóság és szentség utáni vágyakozásunk, az semmit sem ér. Sokan bár remélik és vágyakoznak arra, hogy Isten gyermekei legyenek, mégis el fognak veszni. Soha sem jutnak el odáig, hogy akaratukat Istennek alárendeljék. Nem döntenek most, keresztények akarunk lenni. Ha akaratodat és kívánságaidat tettekké érleled, tökéletes átalakulás mehet végbe életedben. Ha akaratodat teljesen alárendeled a megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. Akkor az álhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni, és így állandóan átadva magadat Istennek képes leszel új életet, a hitnek életét élni. Kedves testvéreim, ez szerint az idézet szerint pedig az álhatatossághoz felülről fogunk erőt nyerni, és ennek egyetlen egy előfeltétele van, hogy az akaratunkat szánjuk oda az Istennek. Én szívemből kívánom, hogy bátorodjunk fel mindannyian. Ne nyugodjunk bele a kudarcba. Ne adjuk fel, hogyha nem sikerült. Mert az Isten sem adja fel. Ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad. Ő önmagát meg nem tagadhatja. Ő nem adja fel az értünk való küzdelmet. Kitartóan keres. Ezt tapasztaljuk az életkörülményeinkben, ezt tapasztaljuk az ige hívásában. Ezt tapasztaljuk a Szentlélek munkájában. Ne adjuk fel a küzdelmet, hanem tanuljuk tudatosan az álhatatosságot az élet minden területén. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük, Urunk, hogy a Te igéd olyan világosan irányítja rá figyelmünket, olyan egyértelműen irányítja rá a mi figyelmünket az álhatatosság kérdésére, Köszönjük, hogy újra és újra a szívünkbe akarod vésni, hogy csak a rendíthetetlen dolgok maradnak meg végül, hogy kizárólag álhatatos, kitartó erőfeszítések eredményeképpen válunk alkalmassá a te országodra, és jöhet létre valódi lelki közösség, testvéri közösség közöttünk. Köszönjük, Urunk, hogy ezt tudatosítani akarod bennünk, és segíts bennünket, hogy tudatosuljanak azok a területek, ahol a te igéd külön felhívta a figyelmet, hogy álhatatosságra van szükségünk. Segíts a személyes életünkön végig tekintve átgondolni, hogy mennyire van jelen ez, mennyire gyakoroljuk tudatosan a különböző területeken a kitartó küzdést, a kitartást, arra, hogy teljesüljenek a te ígéreteid. És Urunk, szeretnénk szabaddá lenni attól is, hogy elcsüggedjünk az álhatatlanságaink miatt. Szabadokká szeretnénk lenni attól, Istenünk, hogy feladjuk a csüggedésünkben a küzdelmet önmagunkkal, a te ígéreteidért, hanem segíts, Istenünk, meglátnunk, hogy a te lelked gyümölcse lesz a mi életünkben, a valódi kitartás, a nehézségek közötti hűség és engedelmesség is. És segíts látnunk, hogy ehhez a mi részünk, a mi akaratunkkal való élés, az önuralomnak a gyakorlása. Könyörögve kérünk, segíts, hogy amikor belekerülünk különböző élethelyzetekbe, ahol a hűtlenségre való késztetést, kísértése fenyeget minket, ahol feladnánk a küzdelmet, kérünk, hogy te szent lelkeddel munkáld bennünk az akarást, és munkáld bennünk azt, hogy ki tudjunk tartani a jó cselekvésében, ki tudjunk tartani ahhoz való ragaszkodásban, amit megértettünk te tőled. Könyörögve kérünk a te megszentelő jelenlétedért, a te szent lelked erejéért, hogy erősek lehessünk a jóban. Hajolj le hozzánk egyenként, emelj fel bennünket, kérünk, a mi csüggedéseinkből, emelj fel bennünket a mi keserűségeinkből, vondd a te közeledbe a mi szívünket, vonj önmagadhoz bennünket, kérünk, Istenünk.